Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyen nem vallanak, akik hozzád esedeznek. Azok pirongodjanak, akik hitetlenül élnek.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Bak Sándor testvérünktől, aki Fóton élt, és 69. évében hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. A tegnapi napon szépkorúak alkalmát tartottuk, nagyon örültünk, hogy együtt lehettünk idős testvéreinkkel. Legközelebb április 23-án lesz ilyen alkalom. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. A családi húsvéti alkalom szokásos alkalmunk, amelyik hittanosainknak és a többi gyermeknek és családjuknak rendezünk. Ez március 20-án lesz, délután 3-kor, erre is szeretettel várunk mindenkit. Énekkarunk vezetője kérésére az énekkar új időpontban működik. Két hetente hétfőnként 3:45-tól 7:30-ig leszünk együtt. Az első ilyen alkalom a holnap estében lesz, tehát hétfőn, holnap este 3:45-tól szeretettel várjuk az énekkarosainkat. A régieket is, meg újakat is, akik szívesen énekelnek. A Mátraházi gyülekezeti hétvégénkre hívogatok, június 3-ától 5-éig lesz ez. Szeretettel várunk mindenkit, aki csak el tud jönni. A feltételekről van egy szórólapunk, akinek nem került még a kezébe, annak tudunk adni a lelkészi hivatalban. Előre kell jelentkezni, előleggel. Nagyon szép kulturált körülmények vannak ott a Mátraházi lelkészüdülőben, és szeretnénk együtt lenni, hogy a gyülekezetünk közössége is épüljön. Most átadom a szót főgondnok úrnak.
Áldás békesség, kedves testvérek! A 4/2016-os presbiteri határozat értelmében a választói névjegyzék kifüggesztése került. A mai nappal a kifüggesztés, akinek perszomlása van, a mai napig teheti meg, és a következő presbiteri gyűlésen fogjuk felülvizsgálni azokat a felszólalásokat, akire esetleg hiányozna, vagy éppen hiányos adattal rendelkeznek. Kérem szépen mindenkit, akinek kérése, problémája, gondja van, ezt a mai napon tegye meg, jelezze a választói nevezeti kifüggesztési lapján, illetve a lelkész hivatalban. Kedves testvérek, március 1-i lelkész értekezletre megy lelkipásztorunk, és tájékoztatom a gyülekezetet, hogy megadtuk a Esperes hivatal felé a 2016 évi építési támogatási kérelmet. 6 millió forintot kértünk az egyházmegyétől, arra feladatsor végrehajtására, ami az elemi károk okozta, illetve a vízkár és az épület állagfenntartására vonatkoznak. A templom sisak felújítása igen időszerűvé vált, komoly beázási és statikai problémák merültek fel az elmúlt év folyamán. Ez az egyik dolog, amit szeretnénk megoldatni, az árajánlatot bekértük. Közel 2,6 millió forintos beruházásról lenne szó. A másik, ami nagyon fontos dolog, mivel a műemlékjelleg van, továbbra is a feljáró, a fafeljárók állapotát kell olyan állapotba hozni, hogy feljussunk egyáltalán a harangszobáig. Ennek a javítását első részletére kértünk felújítási kerületet. És ugye emlékszünk, a tavalyi évben a tetőfelújítás és a vízelvezetést oldottuk meg a kert, illetve a hátsó udvari részen. Most, amelyik kiszáradt rendben levő területeknél, a belső parókia terület festését szeretnénk elvégeztetni az idén. Amire kérjük a testvérek segítségét is, és erre pályázunk, erre kérünk segítséget az egyházmegyétől. Kedves testvérek, több hirdetőben nem lévően az Úr Jézus Krisztusban a gyülekezető időt pásztora.
Még szeretném ajánlani a kedves testvérek figyelmébe a lehetőséget az adakozásra olyan formában is, hogy az nekünk nem kerül pénzbe, tehát az 1%-ot felajánlhatjuk, ugye az adó helyett más célokra mehet ez a pénz. Van a gyülekezetnek is alapítványa, magánszemély a gyülekezet javára alapította. Ehhez a Patmosz alapítványhoz lehet az 1%-ot irányítani. Ott a kijáratnál ott van a nagy plakátunk, azon rajta vannak a szükséges adatok. Kérjük azt, hogy ezt a lehetőséget terjesszék a testvérek, családtagjaik, ismerőseik, munkatársaik között, hogy ezzel a lehetőséggel is élhessen minél jobban a gyülekezet. Most folytassuk az istentiszteletet, a 246. dicséretet énekeljük. A 246. dicséretet mind a 4 versével így kezdődik: Adj Úristen nékünk szent lelket. Hallgassátok meg Isten igéjét, Sámuel első könyve 25. fejezetéből, a 18-tól a 35-ig terjedő versekből. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort és 5 juhot, elkészítve 5 mérték pörkölt búzát, 100 csomó aszú szőlőt, 200 fügekalácsot és szamarakra rakta. A legényeknek ezt mondta: menjetek előttem, én is megyek utánatok. De férjének Nábálnak nem szólt semmit. Amikor a szamáron ülve egy hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen szemközt jött lefelé embereivel együtt, és hirtelen összetalálkozott velük. Dávid azt mondta, bizony hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségeivel most és mindenkor, hogy reggelre semmit sem hagyok meg mindabból, ami az övé, még egy kutyát sem. Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamárról, arcra esett Dávid előtt és a földre borult. Lábához esett és ezt mondta, Uram, én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád szolgáló lányod, és te hallgasd meg szolgáló lányod szavait. Kérlek, Uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megáltalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve, bolond a neve, és bolondságot csinál. A te szolgáló lányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, Uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, Uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló lányod hozott neked, Uram, adják a legényeknek, akik az én Urammal járnak együtt. Bocsásd meg azért szolgálót hibáját, mert a te házadat, Uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr. Hiszen az Úr harcait harcolod, Uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életed, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél az Úrnál. Ellenségeid életét pedig paritjája közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak, áldott az Úr, Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem sietsz és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt volna Nábának. Azután átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és ezt mondta neki, menj haza békességgel. Lásd, hallgattam a szavadra, és megbocsátottam. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy a mai vasárnapon se hiába szóljon, hanem megértsük és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy jöhetünk lélekben ma is hozzád. Köszönjük a vasárnapot, amelyet elkészítettél, mint időt arra, hogy rád figyeljünk. Köszönjük ezt a helyet, a templomot, ahol kizárhatunk minden zavaró körülményt, és rád figyelhetünk. De legfőképpen azt köszönjük, hogy te magad készülsz erre, és vársz minket, és igédet elkészíted nekünk, hogy megszólíts, hogy helyreállíts, hogy békességet adj nekünk, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy tisztogasd azt. Köszönjük az úrvacsora közösségét, amelyben találkozhatunk veled, amelyben kegyelmedben megerősödhetünk. Kérünk, áld meg a mai együttlétünket. Te magad magyarázd nekünk az igét. Te magad add azt nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a megkezdett 25. Zsoltár második versét énekelve. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, Máté evangéliuma 5. fejezetének 9. versében található, ezt mondja Jézus Krisztus: boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hogy a béke és a boldogság összekapcsolódik, ez talán nem olyan merész kijelentés Jézus Krisztus részéről, mégis itt van a boldog mondásokban ez a mondás, mert Jézus Krisztus meglepő dolgot tudott mondani ezzel kapcsolatban is. Hogy a béke és a boldogság összekapcsolódik, ezt úgy értelmezzük, hogy a magunk szívében béke kell, hogy legyen, és akkor kiegyensúlyozottak, boldogok vagyunk, de Jézus Krisztus szerint ez kevés. Jézus Krisztus a békességről nem úgy beszél, mint valami öncélú dologról az életünkben, hanem úgy, mint amit azért kell megtalálnunk, megkapnunk, hogy a környezetünkben is mindez hasson, sőt, ezen a békességen munkálkodjunk a környezetünkben. Ez már egy nehéz dolog. És azt lehet mondani, hogy ez nem is olyan boldogsággal kecsegtető dolog. Ha valaki megpróbált már egy felindult embert lecsillapítani, az tudja, hogy ez nem olyan dolog, ami nagyon nagy sikerrel kecsegtet minket, nem olyan dolog, amiért köszönetet várhatnánk, sőt, inkább támadásokat. Mégis Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek. Tehát a meglepő dolog itt van ebben a kijelentésben. Hadd hívjam föl még a figyelmet előjáróban egy dologra, ami a fordításban van, ez az eredeti szövegben. A régi fordítás, a Károlyi fordítás, talán emlékszünk rá, úgy mondja, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Ez a fordítás, az új fordítás, amiből felolvastam, azt mondja, hogy boldogok a akik békességet teremtenek. Azt kell mondjam, hogy mind a két fordítás túllő a célon, a régi fordítás inkább innen lő, tehát kevesebbet mond, békességre igyekezni, ez egy szürke és keveset mondó dolog, ahhoz képest, amit Jézus Krisztus szeretne tőlünk. A másik fordítás viszont tényleg túllő a célon, mert azt mondja, hogy a boldogok, akik békességet teremtenek, na hát ebbe a teremtés szóba benne van, hogy ezt csak Isten tudja. Erre csak Isten képes. A valóban a Bibliában használt teremtés szó az egyedül az Istenre használt szó, és ez olyan furcsa, hogy az új fordítás így mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek. Azért lőnek mellé a fordítások, mert nagyon nehéz ezt lefordítani. Igazából szó szerint talán úgy hangzik ez az eredetiben, hogy boldogok a béke csinálók, de hát ezt meg érezzük, hogy ezt magyarul így nem mondhatjuk. Nem a Bibliába való, hogy boldogok a béke csinálók. Ez egyébként is olyan lenne, mintha angolból fordították volna, ott vannak ilyen, sok mindent lehet csinálni angolul, de az egy szakma, amit ismerni kell és tudni. Na hát lehet, hogy valami hasonlóról van itt szó. Azt mondhatnám inkább, hogy élethivatásról a keresztény ember életében, hogy legyen békecsináló, amihez aztán tényleg nagyon kell érteni. Tényleg nagyon ott kell lenni a helyünkön. És ahogy az új fordítással kapcsolatban mondtam, ez igazából az Isten lehetősége, hogy ő teremt békét, de mi lehetünk az ő követei, járhatunk ő előtte, az ő megbízásából mondhatjuk azt, amit mondunk. A történetet az Ószövetségből pontosan ezért olvastam föl, hogy egy kicsit elénk rajzoljam, hogy miről is van szó. Abigail története erre nagyon jó példa, a béke csinálásra, az Isten béke teremtésére, amiben fölhasználta ezt az asszonyt, aki nyilván a fegyverekkel, a Dávidnak a csapatával, az ő haragjával szemben egy törékeny és tehetetlen valaki volt. Mégis az Isten előtt járt azzal, hogy békét csináljon, méghozzá ez is igaz, hogy békét az ember szívben kell csinálni először. És ő is ezt tette, Dávid szívében segített békét csinálni. Tehát a mi feladatunk nem végződik a saját békességünknél, hanem másokban is békére kell segíteni őket, és mindez nem végződik itt, hiszen ha valakiben béke van, akkor az lecsillapít sok háborúságot, külső háborúságot. És itt ez az első és legfontosabb mondani való, hogyha Abigail nem lép itt közbe, megtehette volna, hogy azt mondja, hogy igen, tudomásomra jutott ez a dolog, hogy a férjem az a durva és bolond ember, aki csak a vagyonával törődik, az elküldte magától Dávid szolgáit, akik azt mondták, hogy mi segítettünk, vigyáztunk a te nyájadra és a te dolgaidra, hát most részeltes valamivel, most van a gyapjú nyírás ideje, valamit nekünk is adj, hogy megéljünk az embereinkkel. Ők bujdosók voltak, mert Dávidot és a többi embert is üldözte Saul király. Abigail mondhatta volna, hogy fülembe jutott, hogy milyen rosszul gondolkozik az én férjem, eddig is nagyon sok bajom volt vele, most akkor szépen elmenekülök őt, magára hagyom, és hadd bosszulja meg rajta Dávid, amit akar. Megtehette volna. Isten vele lett volna, és ő elrejtőzött volna, és szerencsésen megözvegyült volna, hiszen lehet, hogy már az volt belül a szíve vágya sajnos egy ilyen ember mellett. Megtehette volna, de nem ezt tette. Először is sok ártatlan ember halt volna ott meg. Nem csak Nábál, hanem a szolgái is. Minden belső békétlenség ilyen, hogy sok ártatlan emberen is lecsapódik, és azért borzasztó ez, és azért kell lecsillapítani és lecsendesíteni, mert akkor rossz dolgokat okoz. De nem is ez volt az elsődleges dolog, amiért Abigél akcióba lépett, hanem úgy mondja, hogy megmondja ez Dávid szemébe, hogy a hiteledet vesztetted volna. Hogyha magad veszed kezedbe a magad dolgát, szabad utat engedsz a haragodnak és a bosszúdnak, és kiírtod Nábált a háznépével együtt. Nem elég, hogy sok ártatlan ember meghal, hát azok csak szolgák, ugye nem sok vizet zavart az életük, mert nyilván a családjuknak igen, de Dávid élete, Dávid nagyra hivatott volt, az Isten embere, akinek egy egész országot kellett rendbe tennie, és az Isten számára megerősítenie. Dávid nagyon nagy hibát követett volna el, hogyha ezt a foltot engedte volna a becsületén, hogy saját maga ejtse. Nem lett volna hiteles. Maga állt bosszút, meggyöngítette volna a saját kiállását is, meg az embereket is, akik ráhallgatnak így, mint az Isten emberére. Nagyon fontos, hogy békét teremtsünk, nem csak magunkba, hanem a környezetünkbe is. Egyrészt az ártatlan áldozatok miatt, akik mindazt az átkozódást, szitkozódást, mindazt a háborút hallják és mérgezik őket ártatlanul, de azok miatt is, akik ennél nagyobbra hivatottak. Akiknek, mint gyarló embereknek, bűnös embereknek szükségük van, hogy ott álljanak mellettük azok, akik segítenek abban, hogy az ő mérgük, az ő belső forrongásuk, békétlenségük lecsillapodjék. És a józanság legyen úrrá a lelkükön. Nagyon nagy dolog, és nagyon fontos. Keresztjén élethivatás. Mit mond Jézus Krisztus, hogy miért boldogok? Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez nagyon nagy ígéret. Ha az előző ígéreteket megnézzük, ott mindig csak valamit ígért Jézus Krisztus, ha olyan valamit is, hogy megelégítetnek. Olyan valamit, hogy övék az Isten országa. De azért ez mindennél több, hogy ők Isten fiainak neveztetnek. Tehát, hogy az illetőnek a lényében történik valami változás. Az illető az, hogy Isten fiainak neveztetnek, ezt mi nem is értjük, hogy mit jelent, de ez egy nagyon nagy dolog. Először is az Isten fiai, az a bibliai gondolkodásban azt jelenti, hogy olyan, mint Isten. Ez nem leszármazást jelent, hanem hogy aki úgy nevelkedett, és ezért hasonlít hozzá. Aki méltán képviselheti az Istent. És hogy annak neveztetnek, ez a neveztetés pedig Ma már ez úgy külön vált, a név meg a ki, de régebben ezt úgy értették, hogy csak azt lehet úgy nevezni, aki valóban megérdemli azt, és aki tényleg olyan, mint Isten. Aki ezt a szolgálatot, ezt az élethivatást csinálja, az olyan lehet, mint az Isten. Pál apostol mondja a római levélbe, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Hogy valakiken tényleg látható legyen, hogy na ez olyan, mint az Isten. Na, majd erről még a végén is fogunk pár gondolatot hallani. Az is megragadta a figyelmemet ebben a történetben másodszor, hogy Abigail nem szólt egy szót sem a férjének, hanem sietett Dávid elébe. És ebben benne van az, hogy tényleg úgy áll a helyzet, hogy nem mindenkiben lehet és érdemes békét teremteni, illetve ahhoz hozzáfogni. De persze ez az asszony nyilván ezt megpróbálta a férjével kapcsolatban, nem egyszer, nem tízszer, hanem rengetegszer. És ez az asszony azért tudta, hogy a férjemhez ebben az esetben nem érdemes fordulni, mert nagyon jól ismerte a férjét. De ment Dávidhoz, mert tudta, hogy Dávid viszont az Isten embere, és ő vele érdemes beszélni. Tehát amikor mi ezt a keresztény hivatásunkat tesszük, hogy békét akarunk elősegíteni másokban, akkor mindig tudnunk kell, hogy érdemes-e mind a két féllel beszélnünk, vagy ekkora különbség van, mint itt, és akkor csak az egyikkel, de azzal nagyon. Bárcsak mi mindnyájan olyan emberek lennénk, akikkel érdemes beszélni. Nagyon nagy baj, ha valakit csak úgy elönt az agyvíz hirtelen, és akkor mondja, amit gondol, és ami eszébe jut, az mind ráönti a másikra. Ez nem biztos, hogy jó tulajdonság. És akit nem lehet megállítani, mert amit ő fejébe vett, az úgy van. Milyen jó, hogy Dávid nem ilyen volt. Hogyha el is fogta őt a méreg, a jogos dolog, de hallgatott a csendes és okos szóra, ez nagyon nagy dolog. És még egy dolog, ami eszembe jutott, ilyen részlet dolog ebben a történetben, hogy amit ott becsomagolt Abigail, az hatalmas mennyiség volt, rengeteg kincs, és ez azt jelenti, hogy ő nem sajnálta az áldozatot arra, hogy békét teremtsen. Persze még ennél is fontosabb az, hogy saját maga ment oda a haragvó Dávid és emberei, akik fegyverrel akartak nekirontani Nábál családjának, és meghallják, hogy hát ő Nábál felesége, akkor talán rajta kezdik, és ő ment, és nem sajnálta az áldozatot a saját személyében sem. Nagyon nagy dolog ez. Mindenképpen, amikor arról van szó, hogy boldogok a békességre, igyekezők vagy béket, akik békét teremtenek, a békecsinálók, akkor elsősorban Jézus Krisztusra kell gondoljunk. Mert ő ezzel az élethivatással jött le erre a földre. Hogy mi emberek voltunk nagyon nagy haraggal az Isten felé. Ma is rengeteg ember van ezen a földön, ezen a világon, talán a környezetünkben is, aki nagyon nagy haraggal van az Isten felé, hogy miért teszi ezt, hogyan engedheti meg. Elégedetlen az Istennel, és tulajdonképpen mi is mindnyájan. Amikor elégedetlenek vagyunk önmagunkkal, a világ sorsával, amikor békétlenek vagyunk, mi is az Istenre haragszunk, ha nem is merjük ezt még meg se fogalmazni magunkba akkor is. És Jézus Krisztus lejött. De tudta, hogy Isten is haragszik. Hát pontosan erre, hogy mi emberek ennyire igazságtalanok tudunk lenni. Hogy mi emberek nem az Isten dicsőítjük mindazért a csodálatos kincsért, amit nekünk ad napról napra, ezért a gyönyörű világért, amiben vendégek vagyunk évtizedekre, és csodálatos lehetőségekkel vagyunk fölruházva. Az Isten is haragszik, ezt tudta Jézus Krisztus, hiszen őt képviselte, az ő fia volt. Ő valóban olyan volt. Azért jött le békét teremteni köztünk, az ő isteni hatalmával. Ha ő nem lép közbe, akkor ott az egész világ elpusztul. Nyilván, ha Isten haragját figyelembe vesszük. De tudta, hogy akkor hitelét veszti az Isten lénye és munkája, nem azért, mert igazságtalan volt, hanem azért, mert hogy elkezdett valamit, és nem tudta befejezni. És azt is tudta Jézus Krisztus, hogy igazából neki nem az emberekkel van a dolga. Ezt a dolgot nem velük kell megtárgyalni, mert mi annyira magunk feje után megyünk, és annyira bolondok vagyunk, hogy ő hiába mond akármit, mi nem fogunk igazat adni az Istennek, és az ő boldog gyermekeivé válni magunktól. Ő neki az Istentől volt a küldetése, az Istenre nézett, és tőle fogadta el ezt a feladatot, és vele imádkozta meg, és vele harcolta meg ott a Gecsemáné kertben vért izzadva, hogy igen, bocsáss meg nekik, atyám, ugye így kiáltott, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Őt kérte ott is, hogy ő adjon bocsánatot, és ő árassza ránk, és teremtse meg azt a csodálatos békességet, amit mi emberek nem teszünk. És az áldozat hozatalban is ő a csodálatos példa, mert ő nem valamiket csomagolt be, és nem csak bátorságot vett, hogy odaálljon az emberek elé azzal, hogy békéljetek meg az Istennel, hanem ő valóban az életét áldozta, és rajta valóban csattant az emberiség minden haragja, békétlensége Isten ellen, sőt megöltük. És olyan csodálatos, hogy mindezt vállalta, és az úrvacsora is erről szól, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, békességet teremtett. Az ő keresztfán kiontott vére által velünk. Mert nekünk bocsánatunk lehet mindarra a meggondolatlanságra, mindarra az igazságtalanságra, mindarra a békétlenségre, ami bennünk van. Mi újat kezdhetünk, itt hagyhatjuk az Isten lábánál mindazt, amitől meg akarunk szabadulni. Adja Isten, hogy békesség teremtődjön bennünk is újra meg újra, és lehessünk elhivatottak arra, hogy az Isten segítségével kihasználjuk az alkalmakat, amikor követei lehetünk, amikor magunkat latba vetve az ő békességét tudjuk készíteni másokban. Így legyen. Amen. Most készüljünk az úrvacsora osztásra, a 436. dicséret első három versét énekelve, örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.
szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit, vacsorához, még Jézushoz, hivatalos vagy te itt.
Hallgassátok meg, testvéreim, hogy hogyan rendelte el az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán. Pál apostol a korintusiaknak írt első levelében mondja el ezt legbővebben nekünk. A következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Becsüljük meg, hogy az Isten fia eljött, hogy saját életét adja a mi megbékélésünkre az Istennel, hogy a saját bűnbocsánatunk ilyen áldozat árán van. Most csendesedjünk el, ki-ki önmagában imádkozzék, vallja meg bűneit, köszönje meg Isten megváltó szeretetét, kérje Isten segítségét az igazi keresztjén élethez. A csendes imádság után majd közösen fejezzük be szokás szerint az 51. Zsoltár szavaival az imádkozást. Imádkozunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk bűneinkről az imádságban, most hitünket is valljuk meg fennállva az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóval. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán, ti magatok is mindenestül fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Azt kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Hiszitek-e, valljátok ezt? Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, s halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e, valljátok ezt? Végül azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti ezért a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, teljes szívetekből igyekeztek az ő dicsőségére élni. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát. Ezt mondja az Úr, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen. Fejezzük ki egymás felé is megengesztelt szívünket azzal, hogy a körülöttünk levőkkel kezet fogunk. Foglaljuk el helyünket, és akik magunkat fölkészítettük, azok járuljunk az Úr asztalához alázatos szívvel és a megszokott szép renddel, tehát az én bal kezem felőli papsorokból először, és aztán a jobb kezem felőli papsorokból jönnek a testvérek, mindig a első padsorokban kezdjük, és a fal felé indulunk el, és itt középen megyünk aztán vissza, miután mind a két jegyet magunkhoz vettük. A úrvacsora alatt éneklünk a 440. dicséret, emlékeztet minket ebben a böjti időszakban Jézus Krisztus halálára. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus így adta nekünk az úrvacsorát, Isten kegyelméből most így élhettünk vele. Mielőtt hazatérnénk, az ige szavával buzdítalak titeket a Krisztushoz méltó életre. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Adjunk hálát Isten kegyelmének friss megtapasztalásáért, és kérjük az ő kegyelmének segítségét a kinti életutunkhoz. Fennállva imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy újra lehajoltál hozzánk Krisztusban, hogy szent lelkeddel itt voltál közöttünk, hogy éreztetted bocsánatodnak és kegyelmednek jó ízét, a veled való békesség örömét velünk, akik ezt nem érdemeljük. Köszönjük, hogy így bánsz velünk, kegyelmesen és szeretettel, és így tanítasz minket, ugyanezzel a szeretettel, ugyanezzel a türelemmel, megbocsátással odafordulni a körülöttünk levőkhöz. Kérünk téged, segíts, hogy a szívünkben tartós legyen és maradandó a te békességed, és segíts, hogy tudjuk ezt munkálni a környezetünkben is. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most imádságos szívvel hordozva népünk közösségét énekeljük a szózatot.
Ó, magyar!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésképpen a 379. dicséretet énekeljük mind az öt versével. Ó Sion, ébredj!